16. Benedek pápa Caritas in Veritate kezdetű körlevelének megfogalmazása szerint az emberiség önerejéből soha nem képes felépíteni egy olyan társadalmat, amelyből a remény, a szeretet és az igazságosságra való őszinte törekvés hiányzik, amelyet így nem irányíthat más, mint a puszta érdek, önzés, a piac logikája. Mindebből persze nem az következik, hogy az utóbbi a kölcsönös és általános bizalom légkörén alapuló értékek, javak és szolgáltatások cseréjét jelentő piacgazdaság mechanizmusai önmagában volnának rosszak. Pusztán egyoldalúak, hiszen csak a felek egyenlőségén alapuló kölcsönös csereigazságosság elveit veszik tekintetbe, de önmagában nem engedelmeskednek az egyház társadalmi tanítása szerint oly fontos, osztó és társadalmi igazságosság követelményeinek. Egy ilyen egyoldalúság azonban az egyéni és közösségi élet egészére is kihat. Ha a piac egyedül a cseretárgyak értékegyenlőségének alapelvére hagyatkozik, valójában nem képes megteremteni azt a társadalmi kohéziót, amire pedig éppen neki van szüksége ahhoz, hogy jól működjön. A piac a szolidaritás és a kölcsönös bizalom belső formái nélkül nem képes teljességgel betölteni gazdasági szerepét. Ennek a bizalomnak a megszűnése és a szolidaritás hiánya súlyos torzulásokhoz vezet a gazdasági és társadalmi élet területén egyaránt, mert nem csökkenti, hanem éppenséggel növeli a fejlett és a fejletlen gazdaságok közötti szakadékot, növeli ez utóbbiak kiszolgáltatottságát, és bár a fejlett gazdaságokat átmeneti előnyökhöz juttatja a szegények rovására, ám hosszú távon a piaci egyensúly megbomlásához vezet, és a világ élen járó gazdaságait is megfosztja a hosszú távú növekedéshez szükséges erőforrásoktól, piaci lehetőségektől. Ezzel összefüggésben 16. Benedek nagyon határozottan jelenti ki, hogy mindenképpen tévesnek kell tartanunk azt az elgondolást, miszerint a piacgazdaságnak ahhoz, hogy optimálisan működjön, felépítéséből következően szüksége van egy bizonyos arányú szegénységre és fejletlenségre. Ez a tétel, annak állítása, hogy a világgazdaság csak a szereplők közötti egyenlőtlenség megléte, netán növekedése révén maradhat fejlődési pályán, hogy ez adná a fejlődés valódi dinamikáját, ugyanúgy nem igaz, mint az a vélemény, amely egy nemzetgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen feltételnek tekinti a munkanélküliség bizonyos mértékét, nem törődve annak erkölcsi következményeivel, szociális kezelésének terheit pedig az államra és a társadalmi közösségre hárítva át. Általában is igaz, hogy a gazdaság logikájának a társadalom életére való kiterjesztése soha nem képes megoldani az emberi közösség problémáit, sőt egyre világosabb, hogy a szűken piaci, gazdasági szféra sem olyan önszabályozó rendszer, amely a társadalmi hátteret és a morális elveket figyelmen kívül hagyva hosszú távon képes volna akár csak önmaga zökkenőmentes működő képességének megőrzésére is. Ezért képviseli az egyház tanítása azt, hogy a hiteles, baráti, közösségi, szolidaritáson és kölcsönösségen alapuló viszonyok a gazdasági tevékenység szinterén is fenntarthatók, nem csupán azon kívül, vagy azt követően. A gazdasági szféra nem etikailag semleges terület, nem is természetéből következően embertelen vagy közösségellenes. Az ember tevékenységének része, és éppen mert emberi, szükséges, hogy erkölcsi struktúrája és irányítása legyen. Ebből szervesen következik, hogy az egyház társadalmi tanításának szilárd alapelve szerint minden gazdasági döntés erkölcsi jellegű következményekkel jár, és nem engedve át a teret a pusztán ökonómiai racionalitásnak, az anyagi célszerűségnek, az igazságosság követelménye a gazdasági tevékenység valamennyi fázisára vonatkozik. A Szentatya szerint ennek belátásából következett az, hogy előde II. János Pál egy olyan társadalmi modellben gondolkodott a modern világról, amelynek három egyenértékű alakítója, szereplője van, a piac, az állam és a civil társadalom. Ebben a modellben az állam gazdaságirányító, szabályozó szerepe mellett erősen felértékelődött a civil szféra, a különböző szintű emberi közösségek és társulások jelentősége, amelyek amolyan harmadik erőként a szolidaritás, a kölcsönösség és az ingyenesség elvei mentén gyakorolhatnak kontrollt, a gazdasági érdek a politikai hatalom világa felett. Mindez nem más, mint a gazdasági demokrácia megteremtésének vagy kiteljesítésének útja, ahol a szolidaritás elsősorban azt jelenti, hogy mindenki felelősséget visel mindenkiért, a gazdasági és politikai világrend feltartózhatatlan globalizációja sürgető emberek feladattá teszi a szolidaritás globálissá válásának megvalósítását is. Mindennek természetesen direkt következményei lehetnek, hiszen a gazdasági szférában is a profitorientált piaci magánvállalkozások mellett létjogosultságot adnak nem csupán a közcélokat megvalósítani hivatott állami vállalkozásoknak, hanem olyan non-profit civil szerveződéseknek és vállalkozásoknak is, amelyek nem a haszon, hanem az adás és kapás kölcsönösségén alakulnak, és a gazdaság legalább részleteges civil társadalmasodása irányába hatnak. Ha egy pillanatra kilépünk most a Szentatya fogalom használatából, és megpróbáljuk erősen leegyszerűsítve átfogalmazni a modern világ bajairól adott diagnózisát, azt mondhatjuk, miközben a gazdasági és pénzügyi rendszer, a technológia, a tudomány, az információ, a kommunikáció világában hatalmas változások, szédületes iramú globalizációs folyamatok zajlanak, addig félő, hogy mindez az emberek, egyének és közösségek feje felett történik, és nincs tekintettel sem arra, hogy-e vállalkozások erkölcsi feldolgozása gyermekcipőben jár, sem pedig arra, hogy a társadalmi emberi kapcsolatok és a kultúra világa képtelen lépést tartani ezekkel a folyamatokkal. A civil társadalmasodás követelése ebben a vonatkozásban éppen azt jelenti, hogy az emberi szolidaritás közösségeknek részt kell kapniuk a jelen és a jövő formálásából, hiszen különben félő, hogy olyan globalizációnak lesznek tárgyai, amely magát az ember szorítja ki az embervilágából. Ennek lehetne gátja, ha egy új világgazdasági modell a szegény nemzetek és fejletlen gazdaságok felzárkóztatását tekinteni feladatának rendeltetésének. Az ezt szolgáló program lényegében világméretű fokozatos nyitást jelent a gazdasági tevékenység olyan formái irányába, amelyeket az érdek nélküliség és a közösség mércéje jellemez. Hasznos és szép dolog ugyanis a nyerességre alapozott piacgazdaság, a hatalmi stabilitást és egyensúlyt szem előtt tartó nemzeti és nemzetközi politizálás, ám ha a szerzés és birtoklás törvényét nem egészíti ki az önzetlen adás és kapás leginkább a civil szférában érvényre jutó logikája, akkor torzó marad a teljes emberi fejlődés. A gazdaság, a termelés dinamikája régen is, ma is a vállalkozói kör szerepvállalása annak jellege, célja és minősége által meghatározott, ám ma ebben a körben is komoly változásoknak lehetünk tanúi. A tőke, a vállalkozás korábban elképzelhetetlen mértékű mobilitásának szomorú velejárójaként ma a vállalkozói felelősség és felelősségvállalás riasztó mértékű csökkenésének, az offshore ügyletek, a spekulatív állvállalkozások burjánzásának, a mindenáron való rövidtávú profithajszolás tövegességének lehetünk tanúi, miközben az egyház szilárdan kitart azon véleménye mellett, hogy a vállalkozói magatartás nem lehet egyedül a tulajdonosok érdekeire tekintettel, felelősséget kell viselnie az összes többi, a vállalkozásban részt vállaló szereplői is, tudomásul véve azt, hogy mindig minden beruházásnak, termelés áthelyezésnek, tőkemozgásnak van morális jelentősége. Mindez nagyon jelentőssé válik korunkban, amikor a tőke és a részvény, vagy a termelés és az értékesítés egyik napról a másikra a világ túlsó szegletébe való, döntően spekulatív célokat szolgáló áthelyezése nem lehetetlen, sőt a nyerészkedés, a gazdasági és politikai zsarolás és nyomásgyakorlás, a gástplástalan kizsákmányolás, a másik oldalon a fékevesztett pazarlás, az öncélú fogyasztás ösztönzése nagyon is reális eszköz, erkölcsi gátlásokat nem ismerő üzleti csoportok és az őket kiszolgáló politikai lobbik kezében. Miközben mindez alapvetően rajzolja át a gazdasági rend és az állam, vagy éppen a nemzetközi politikai közösség hagyományos kapcsolatainak rendjét, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a globalizáció nem lehet egyszerűen a világgazdasági rend minden hatóságát kibontakoztató fejlődési tendencia, hiszen a globalizációnak, mint folyamatnak az igazsága és etikai alapkritériuma az emberiség családjának egységével és a jó felé való előrehaladásával adott. Ezért a világméretű integráció személyközpontú, közösségorientált, a transzcendensre nyitott kulturális folyamatának elősegítésén kell fáradoznunk. Azon, hogy ne a globalizációnak, hanem a globalizáció egyoldalúságának, hibás működésének útjába próbáljunk akadályokat gördíteni. 16. Benedek ebben az összefüggésben elmarasztólóan említi azokat a romantikus, illuzórikus nézeteket, amelyek naív globalizáció ellenességgel úgy vélik, mintha a jelenség valamilyen arctalan, névtelen, személytelen fantom műve volna, az emberiséget sújtó, az emberek akaratától magát függetleníthető végzet. Ezzel ellentétben érdemes emlékeztetnünk ebben az összefüggésben arra, hogy a globalizációt ugyan kétségkívül társadalmi, gazdasági folyamatként kell értelmezni, ám mégsem ez egyedüli jellegzetessége. A látható folyamatok mögött az egyre szorosabban összekapcsolódó emberiség valósága áll. Ezt személyek és népek alkotják. Az ő hasznokat és fejlődésüket kell szolgálni a folyamatnak, tekintettel arra, hogy ezek az egyének és közösségek egyaránt kiveszik részüket az őket illető felelősségből. Mindebből világosan kiolvasható, hogy a Szent Atya óvatodik attól, a globalizáció folyamatokat sommásan elítélje, vagy fenntartás nélkül helyeselje. Sokkal inkább arra tesz kísérletet, hogy a keresztény tanítás hagyományos elveiből kiindulva olyan értelmezését kínálja ennek a merőben új jelenségnek, amely alkalmas lehet arra, hogy a globalizáció hibáit, torzulásait kiköszöbölje, az emberi nem egységében rejlő mély antropológiai értékét azonban a megfelelő morális, kulturális, szellemi tartalom hangsúlyozásával elfogadja, tudomásul vegye. Hiszen végső soron lehet, hogy a 20. században a világot oly nagyon nyomasztó egyenlőtlenségek és ellenségeskedések, amelyek a gazdag és szegény népek, a gazdag és szegény emberek között fennálltak, és békétlenségek, konfliktusok forrásai voltak a népek, társadalmak közötti a globalizációban rejlő lehetőségek révén, ha helyesen élnek ezzel a lehetőséggel, száműzhetők lennének az emberiség életéből. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk, legközelebb szeptember 18-án folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Rádió.